mai szombaton is azt választotta, hogy Isten igéjét a körzetben fogja hallgatni. Isten áldjon meg titeket. Remélem, hogy nagyon szépen telt az elmúlt hetetek. Nem ijesztgetés kedvéért raktam fel ezt a maszkot ide az arcomra, hanem azért, hogy kicsit reklámozzam azt, amit 10 testvérünk, illetve egészen pontosan 7 testvérünk és 3 idegen végez, de közben le is veszem, mert nagyon párásodik a szemüvegem tőle. Nos, szeretném elmondani nektek azt a nagyon nagy örömhírt, hogy 1000 darab ilyen maszkot készítünk, közel 300-350 már készen van, ezeknek a nagy részét kiosztottuk gyülekezet tagjainak, illetve ismerőseinknek. A város elöljárói is kaptak belőle, nagy örömmel vették a felajánlásunkat. Tehát óriási lehetőség ez arra, hogy bizonyságot tegyünk arról, hogy nem csak beszélni tudunk a Bibliáról és a szeretetről, hanem gyakorolni is tudjuk olyan módon, hogy gyakorlati segítséget tudunk adni az embereknek. Míg a testvéreink megérkeznek, és közben én a számítógépen figyelem, mert hogy 2 hét alatt azért sikerült annyit gyakorolnom, hogy most már talán működni fog az is, hogy lássam az integetéseiteket, és a hozzászólásaitokat, de mégsem akar működni valamiért ez a gépezet, nem baj. Nos, szeretném elmondani, hogy mindazok, akik eddig még nem kaptak a maszkból, a gyülekezeteknek az épületeiben jövő hét folyamán átvehetik, mert sajnos ezt a közel 300 embert olyan gyorsan nem tudjuk elérni. Már voltak segítőkész testvérek, fiatalok, akik azért készek voltak arra, hogy a kiosztásban segítsenek nekünk, nekem. Tehát a gyülekezeteknek a tagjait szeretném kérni arra, hogy ezt a Facebook csoportot figyeljék, és az időpontot szeretném megadni, hogy mikor lehet átvenni ezeket a maszkokat. Remélem, a szülők megtalálták a gyermekek számára a gyermekisten tiszteleti anyagukat itt a csoportban. Ha még eddig nem tettétek meg, nézzétek meg, ez a gyerekek számára kiváló bibliai tanítást ad. Mi a kistinikkel a vihar lecsendesítéséről beszéltünk, ahogyan Jézus lecsendesíti a tengert, a genezáreti tavat, amikor a tanítványok olyan rémülten rángatják fel Jézust a hajóból, nagyon tanulságos volt, szerettük a gyerekekkel. Kérdésem volna hozzátok, és nagyon kérnélek titeket, hogy tegyétek meg, hogy visszajeleztek itt a Veszprémi körzetnek a tagjai, hogy valamilyen szombatiskolai csoportban részt vettetek-e, valamilyen online, vagy akár fizikai csoportban. Odahaza ez azért fontos számomra, hogy tudjam, hogy a Biblia tanulmányokban is tudunk előre haladni. Nos, itt vagyunk most azért, hogy Isten igéjének az iránymutatását, Isten igéjének a bátorítását elnyerjük ezen a mai napon. Engedjétek meg, hogy rövid imádságban nyúljunk Isten igéjéhez. Mennyei Atyánk, megköszönjük neked azt, hogy a technika segítségével alkalmat adsz nekünk arra, hogy bár fizikailag nem találkozhatunk, így az interneten, virtuális térben mégis megfoghassuk egymás kezét és közösséget alkothassunk. Várjuk a te bátorító igédet, a te szavaidat, amivel megvigasztalsz minket, és amely új irányt ad számunkra. Urunk, szükségünk van a te szavadra, a te gyógyító igédre. Kérlek, áld meg a mi igét, a tanulmányozásunkat. Amen. Hát ez alatt a 3 hét alatt, amióta önkéntes karanténba vonultunk, szinte mindannyian, sok új kifejezést kellett megtanulnunk. Ilyen maga a karantén, az önkéntes karantén is, ilyenek a kormányinfo, vagy különböző hivatalos kifejezések, megtanulhattunk sok-sok mindent, és ilyen a home office kifejezés is. Talán egy kicsit magyarázatra szorul. Home office annyit jelent, hogy otthoni iroda, vagy otthon végzendő munka. A mai ige hirdetésemnek azt a címet adtam, hogy home office egy görög tengerparton. A görög tengerpart rendben van. Egy kirándulás, egy nyaralás, az rendben van. De valahogy semmiképpen sem függhet össze a tengerparton végzendő munka, home office. Hát, kedves testvéreim, kedves érdeklődők, akik hallgatják ezt a bejelentkezést, szeretném elmondani, hogy a Bibliában találunk egy olyan embert, aki, hát ha nem is örömmel, de vállalta egy görög szigeten a home office-t. Hát nézzük meg ezt a bibliai beszámolót. Jelenések könyve első fejezetének 9. verse arról szól, ahogyan Isten megszólítja János apostolt, az öreg, szinte aggasztján János apostolt. Ott egy szigeten, Pátmos szigetén, egy börtönszigeten, ahova a római császár vitette el János apostolt. Így olvassuk. Én János, testvéretek és társatok a Jézusban való szenvedésben, királyságban és béketűrésben a Patmosz nevű szigeten voltam Isten beszédért és Jézus bizonyságtételéért. Elragadtattam lélekben az Úr napján, és a hátam mögött erős hangot hallottam, mint egy trombitájét, amely ezt mondta: én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó, amit látsz, írd meg a könyvben, és küld el a 7 gyülekezetnek. Megfordultam azért, hogy lássam azt, akinek a hangja szólt hozzám, és amint megfordultam, 7 aranygyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az emberfiához hasonlót, aki bokáig érő ruhában volt, mellén aranyövvel körülövezve. A feje és a haja fehér volt, mint hófehér gyapjú, és szeme, mint a tűzláng. A lába pedig hasonló a kemencében izzó aranyfényű érchez, hangja pedig olyan volt, mint sok vizek zúgása. Jobb kezében 7 csillagot tartott, a szájából 2 élű éles kard jött ki, és az arca olyan volt, mint mikor a nap teljes erejében fénylik. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő pedig rám tette kezét, és így szólt: ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő, pedig halott voltam, és ime élek örökön örökké, és nálam vannak a halál és a sír kulcsai. Írd meg, amiket láttál, és amik vannak, és amik ezek után történnek. A 7 csillag titkát, amelyet láttál az én jobb kezemben, és a 7 aranygyertyatartót. A 7 csillag a 7 gyülekezet angyala, a 7 gyertyatartó pedig a 7 gyülekezet. A héten szájmaszkok beszerzése és osztása mellett lehetőségem volt felhívni testvéreket az ima listámról. Beszélgetések sok mindenben hasonlóak voltak egymáshoz, sok mindenben különböztek egymástól, de egy valamiben nagyon hasonlítottak. Szinte mindenki arról beszélt, hogy lelkileg már valahogy kezd megterhelővé válni ez a bezártság. Bizony ezekben az elmúlt hetekben sok változás történt körülöttünk. Új munka és napi rendet kellett megtanulnunk, kevés lett az internet sávszélessége, és hamarabb megtelt a mosogató tálca legalábbis a mi lakásunkban. Ez az önkéntes karantén bizony nagyon-nagyon beszűkítette az életterünket. Megfosztotta barátaimtól, baráti találkozásoktól. Megfosztotta a hittestvérekkel való találkozástól, a gyülekezeti programjainktól, azoktól a rutinoktól, amelyek olyan biztonságot adnak számunkra. Van azonban egy másik megfigyelésem is. Egy különös megfigyelés ez, vagy azt mondhatnám talán, hogy inkább egy érzés, amit még talán soha nem éltem át ilyen intenzíven. Én a 4S törvényének mondom: senki sem sietett sehová. Senki sem sietett sehová. Akármilyen hosszan beszélgethettünk volna, de másokat is fel kellett hívnom, ezért redukálni kellett az időt, bizonyos keretek közé. A világunk olyan, úgy érzem, mint egy szélsebesen robogó gyorsvasút, amely csikorogva, kénytelen, kelletlen, szépen lassan megállni kezd. Ez egy egészen szürreális kép. Ebben a nagy megállásban valahol mi is ott vagyunk. Mi is megállunk egy kicsit. Pedig annyi dolgunk lenne. Szinte egyik napról a másik napra értékelődtek át a fontos és a kevésbé fontos dolgok. Amik égetően fontosak voltak néhány héttel ezelőtt, azok olyan gyorsan a sor végére kerültek és fordítva. Nos, hasonlóképpen érezhette magát János apostol is. Ebben a karanténban, ebben a nem önkéntes karanténban, ebben a karanténban, amire kényszerítették őket. És neki aztán tényleg nagyon sok dolga lett volna. Látogatnia kellett volna a fiatal kis-ázsiai gyülekezeteket, az újonnan megalapított gyülekezeteket, megerősíteni kellett volna az embereket, prédikálni a megváltó Krisztust azoknak a testvéreknek, akik békességre lelhettek volna a római üldözésben. Gyógyítania kellett volna testi, lelki betegeket Jézus Krisztus nevében, és bizonyságot kellett volna tenni a pogányoknak a feltámadt üdvözítőről. Annyi fontos dolog, annyi fontos feladat, csupa fontos és fontos és fontosabb dolog. Ezzel szemben János apostol egy 100 kilométerre az otthonától, Efézustól, egy 100 kilométer távolságra lévő börtönszigeten raboskodik. Se család, se szerettei, se a gyülekezet, se a testvérek, és még egy nyamvadt szószék sem volt a környéken, ahol prédikálhatta volna azoknak a börtönlakóknak az evangéliumot. Annyira szükség lenne rá az evangélium munkájában. Annyira fontos lenne a testvéreknek hallani János bátorító szavait. Miért engedte meg ezt Isten ezzel a nagy apostollal? Hiszen tudjuk, ő volt az utolsó élő apostol ebben az időben. Előtte az égei tenger, háta mögött az égei tenger, balra az égei tenger, jobbra is az égei tenger, 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 mindenhol. Annyira szeretett volna együtt lenni az övéivel, találkozni újra velük, újra átölelni őket, újra imádkozni velük, énekelni velük az Istenről. Számunkra a tenger egyet jelent a kikapcsolódással, vagy a szabadsággal. Fürödhetünk, hajózhatunk, búvárkodhatunk, ki mit szeret. De János számára a tenger maga volt a megtestesült gonosz, aki elválasztotta őt mindattól, ami fontos volt számára, Istentől, a gyülekezetétől, a szeretteitől. Milyen nagyszerű, amikor Jelenések könyve 21. fejezet első versében, tehát ennek a könyvnek, aminek megírására hívta Jézus Krisztus őt, az emberfia, azt mondja János a 21. vers első versében, és látta új eget, és új földet, egy újjá teremtett földet, mert az első ég és az első föld elmúlt. És azt mondja, és tenger sem volt többé. Ott nem volt semmi, ami megakadályozta az teljes szeretet megélésében János apostolt. Azt látta, hogy Isten országában betekintést kapott a mennyei Jeruzsálemnek az életébe, és azt látta, hogy nem volt semmi, ami elválaszthatott embereket egymástól. Sem jellemhibák, sem gonoszság, sem rossz akarat. Azt mondta, hogy minden ideális volt, és minden irigylésre méltó. Ebben az időben úgy tűnt, hogy Róma felmorzsolja a gyülekezeteket. Ezért János tele volt félelemmel és szorongással. Akár csak ma nagyon sokan a világunkban. De Isten mégsem arra hívta Jánost, hogy szószékre álljon és prédikáljon, hanem egy másik prioritást mutatott számára, Egy fontossági sorrend másik elemét húzta elő Isten. Az Úr home office-ba küldi az ő szolgáját. Nem igazán otthoni volt ez az iroda, de az otthon, de az ő magányosságában János alkalmat talált arra, hogy a rengeteg feladat között, a rengeteg rengeteg fontos és fontosabb feladat között ő megtalálja a legfontosabbat, amit Isten akar. És nekünk, adventisták számára, nekem egy adventista lelkész számára a legfontosabb könyvet írta meg ott János apostol, a jelenések könyvét. Kedves hallgatók, akik az interneten bekapcsolódtak most ebbe a közvetítésbe, volna kérdésem. Vajon milyen soha nem visszatérő alkalmat hordoz számunkra ez a néhány hét, amit ebben a csendességben lehet tölteni? A Bibliának van egy olyan része, különösen itt a jelenések könyvében található ez, hogy Isten a szörnyűségeket úgy ábrázolja, mint szeleket, ami a világot érintheti. És elküld angyalokat, hogy tartsák a szeleket, amit nagy részben az emberi gátlást, az ember gátlástalan kihasználása következtében történnek. Az emberi önzés, az emberi rossz akarat és gonoszság miatt következnek be erre a világra. Lehetséges, hogy Isten egy pillanatra elengedett néhány szelet azért, hogy mi, akik itt élünk ebben a világban és hiszünk, kicsit kevésbé, kicsit jobban, ki így, ki úgy, hiszünk egy kicsit jobban Istenben, hogy oda terelje a figyelmünket az ember fiára, aki a gyertyatartó között jár. Ebben a vészterhes időben aggódó János apostolt, Jézus Krisztus azzal a vigasztaló üzenettel érintette meg, amellyel minket is bátorítani akar. Azt olvastuk az Isten igéjében, hogy a gyertyatartók azok nem mást jelentenek, mint Isten népét, a gyülekezeteket. Azokat az embereket, akik szeretnének Isten közelében élni. És azt látjuk, hogy Jézus nem a gyertyatartókon kívül valahol távol járkál, és távolról nézi, hogy mi történik a gyertyatartókkal, hanem ott jár közöttük, és figyeli, hogy mi történik. Ő nem feledkezik meg a népéről. Nagyon sokszor az az érzés kerít hatalmába minket, hogy Isten elhagyott, hogy Isten nem figyel, hogy Istennek fontosabb dolga is vannak, mint egy emberre odafigyelni. De szeretném elmondani, hogy ez az az üzenet a Bibliából, ami nagyon erőteljesen fejezi ki azt, hogy Jézus számára, Isten számára minden egyes ember fontos. Ilyenkor mindig eszembe jut egy történet egy kisfiúról, aki egy süllyedő hajón ült. És a süllyedő hajón jöttek, mentek az emberek, és oda szóltak a kisfiúnak, a kisgyereknek, hogy te kisfiú, hát gyere, szaladj te is, gyorsan mensd az életedet. Miközben ő ott játszott a földön, a legnagyobb nyugalomban. Erre a kisfiú felnézett, és annyira megdöbbentő az a pontos megfogalmazása annak, mit jelent Istennek a jelenlétében lenni, amit ez a kisfiú mondott. Én nem félek, mert az én apukám a hajón van. Nagyon fontos feltenni a kérdést magunknak, hogy a hajón, amiben utazunk, Jézus is jelen van-e? Talán a legjobb az lenne, hogyha Jézus Krisztus a kormánynál lenne. Nagyon sokszor úgy tűnik, hogy győzedelmeskedik a gonosz, a rossz, bármi legyen is az. De szeretném elmondani, hogy Isten terve csendben és rendületlenül halad előre. Az a válság, amit János apostol átért, és amitől annyira félt, pontosan Isten tervét erősítette meg. A válság, amely annyira megdöbbentette és félelemben és szorongásban tartotta János apostolt. Ez a válság azt eredményezte, amit mindig is, amikor Isten népe kicsit úgy tűnt, hogy megáll az ő szolgálatának végzésében. Kis csoportokra oszlottak, mert nem gyűlhettek össze egy nagy helyen. És ennek az időszaknak, a időszaknak a végén azt láthatjuk, egy nagyon rövid, néhány évtizedes időszak alatt az evangélium, az akkor ismert egész világra elvitte a kereszténység. Elvitték ezek a csoportok, ezek a kis csoportok, amelyek megélték az ő hitüket Istenben. Jézus ott van a gyertyatartók között, és figyel. Figyeli, hogy hogyan lobognak a lángok. Figyeli azt, hogy hogyan tesznek bizonyságot a keresztények az ő tetteikkel, és az ő viselkedésükkel, az ő szavaikkal. Hogyan tesznek bizonyságot őróla. És ebben a figyelésben Jézus nem fenyegetően van jelen, hanem támogatóan és megerősítően van jelen Jézus Krisztus a gyülekezetek, az emberek életében. Szeretném nagyon-nagyon hangsúlyozni, hogy Jézus el akarja mondani számunkra, hogy felügyeli az életünket. Hogy nem érhet semmi olyan minket az életünkben, amihez ne adna elég erőt és áldást azoknak az elhordozásához. És ami a legfontosabb, mert talán nagyon sokszor leragadunk az e világi, e földi létnek a kérdéseiben. De a legfontosabb az, hogy ő gondoskodik arról, hogy az üdvösségünk, a mi üdvösségünkről ő gondoskodik. Ő gondoskodott a mi üdvösségünkről, amikor a kereszten életét adta értünk. És ő gondoskodik ma is a mi üdvösségünkről, hiszen közben járói szolgálatot végez az atyánál, imádkozva mi értünk. Hogyan is látja János apostol Jézust ebben a látomásában? Úgy, mint emberfiát. Azt mondja János, úgy néz ki az a valaki, aki ott áll a gyertyatartók között, mint az a valaki, akivel én 3,5 éven keresztül együtt voltam. Úgy néz ki az a valaki, mint az én mesterem, úgy néz ki, mint az emberfia. Mert Jézus emberfia is. Nem csak Isten fia, hanem emberfia is. Mert ő megtartotta az ő emberi természetét. És egy örökkévalóságon keresztül meg fogja tartani. Ő már nem csak Isten fia, hanem az emberek közül egy. Ő ezt vállalta, értünk, a kereszt halálával, az ő áldozatával, hogy lemondott isteni hatalmáról, és arról a tökéletességről, amelyben Istenként élt. Ő tudja, milyen embernek lenni. A Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 15. verse ezt írja. Mert nem olyan főpapunk van, Jézus, aki ne tudna megindulni gyengeségeinken, gyarlóságainkon, hanem aki hozzánk hasonlóan megkísértetett mindenben, kivéve a bűnt. Mit jelent ez? Jézus tudja, milyen a gonoszságban gonoszságokat elviselni. Milyen az, amikor a bűnöknek a garmadája próbál minket kísérteni. De egy dolgot elmond a Zsidókhoz írt levél írója, hogy Jézus nagyon sok mindenben hasonlít hozzánk, hasonlít Jánoshoz, de egy dologban nem, ő nem vétkezett, ő sohasem vétkezett. Ott sétál óvó, vigyázó szemmel a gyertyatartók között, és figyeli, hogy nem pislákol-e véletlenül az iránta tanúsított szenvedélyem lángja, hogy még ugyanolyan lánggal, ugyanolyan szeretettel vagyok-e iránta, mint az első időszakban. Mert ugye mi célja is lenne a gyertyatartónak? A gyertyatartónak az a szerepe, hogy fényforrás legyen, hogy világítson. Azt mondja Jézus Máté Evangélium 5. fejezetében, hogy ti vagytok a világ világossága. Mi vagyunk azok, akik most pontosabban kellene fogalmazni, de Jézus így határozza meg, hogy nekünk, hogy mi vagyunk azok, nekünk kellene lenni, mi vagyunk azok, akik világosságot hozhatunk a sötétségben, a reménytelenség világában. Azok, akiknek kezében van Isten igéje, akik bátorítást tudnak szólni. Ti vagytok a világ világossága. Vajon mit kezdünk ezzel a világossággal? Jézus közel lép Jánoshoz. És azt mondja neki, János az efézusi gyülekezet vezetőjének, és ez a második fejezetben van írva, a következőt üzenem. Szeretném kérdezni, és lehet válaszolni, lehet ez interaktív. Írjátok meg, ki volt az efézusi gyülekezet első számú vezetője? Ki volt a presbitere? Ki volt az apostola ennek a gyülekezetnek? Majd a végén válaszolok, hogy látom az írásaitokat is. Nos, ezt írja, ezt mondja Jézus. Az efézusi gyülekezet angyalának, vagy vezetőjének, mert hogy a kettő ugyanazt jelenti, írd meg. Ezt mondja az, aki a jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 aranygyertyatartó között jár. Tudom a te dolgaidat, fáradozásodat, kitartásodat, kitartó vagy, terhet viseltél, az én nevemért és nem fáradtál el. Önmagában is hihetetlen szavak ezek. És így folytatja, kivonatosan olvasom, de az a panaszom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad, emlékezz vissza azért, honnan estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cseleked, különben hamar eljövök, és ha nem térsz meg, kimozdítom gyertyatartódat helyéből. Hihetetlen szavak. Hangsúlyozni szeretném az utolsó gondolatokat. Nem összetöri a gyertyatartót, nem eldobja a gyertyatartót, nem szemétre veti a gyertyatartót, nem azt mondja, hogy ha pislákol a gyülekezetnek a lángja, a kereszténység lángja, az én lángom és az én szenvedélyem Isten iránt, nem azt mondja, hogy nem kell lesz többé, hanem azt mondja, hogy megbillenti egy picit, hogy észhez térjünk, kicsit elengedi a szeleket azért, hogy észhez kapjunk, észhez térjünk, és végre a feladatunkat el tudjuk látni, amelyre elhívott minket. Kedves testvéreim, ebben az önkéntes karanténunkban, amelyben valamennyien benne vagyunk, ha tetszik, ha nem, össze vagyunk zárva 3 hete. És az összezártság mindenkiben felerősíti azt, ami éppen benne van. Ellenhibákat, rossz tulajdonságainkat találkozhatunk egymással úgy, ahogy talán egy sebesen rohanó hétköznapokkal teli életben nem találkoznánk. Konfliktusok vannak, surlódások támadnak, mert hát ugye nem tudjuk kikerülni. És szeretném mondani, hogy ez így van jól. Mert a Biblia nem arról beszél, hogy egy ember önmagában tökéletes lehetne, hanem a Biblia arról beszél, hogy újra és újra a forráshoz vissza kell térnünk. Ezért szeretnék ma délelőtt egy új szempontot idehozni, ami nem más, mint a szeretett kapcsolatokért való megküzdés kérdése. A félelem, a rettegés, a szorongás, amely olyan sok embert birtokába vett, és olyan sok ember szenvedt tőle, képes kioltani a szeretetnek a lángját. Gyökös Endre lelkipásztor, lelkigondozó következőket mondta. Ha futunk a félelem elől, utolér, befog és használ minket, kihasznál és elhasznál, de ha szembefordulunk vele, akkor mi használjuk fel a félelmet, mint sas a rázúduló vihart. Szembefordulunk vele, és szembefordul vele, és fölébe emelkedik, éppen a vihar ereje segítségével. Minden legyőzött félelem fölfelé emel. Nem úgy, mint Julius Cézárt, aki bár meghódította a fél világot, de rettegett a mennydörgéstől. Nem úgy, mint Nagy Péter orosz cárt, aki úgy sírt, mint egy kisgyerek, amikor egy hídon kellett keresztül mennie. Nem az a kérdés, hogy vannak-e félelmetes dolgok körülöttünk, hanem az a kérdés, hogy mit kezdünk ezekkel a félelmetes dolgokkal. Mit kezdünk ezekkel a napokkal, amelyekben benne vagyunk. Mit kezdünk a karanténnal, mit kezdünk a bezártsággal, az egybezártsággal, ellensége, vagy elpusztító erő akar lenni, vagy pedig erőként nézünk rá, vagy pedig másként tekintünk rá. Jézus azt tanácsolja az aggodalmaskodó Jánosnak, hogy idézze fel azokat az éveket, amikor rácsodálkozott az Isten szeretetére, hogy menjen vissza arra a pontra, amikor még lángolt a szíve Jézusért. Menjen vissza az idő, az udvarlásnak az időszakára. Mert hogy, és nem tudom, hogy jöttek-e válaszok, mert valamiért nem látom, de szeretném elmondani, hogy efézusi gyülekezetnek a vezetője az angyala, akihez intézi Jézus Krisztus az üzenetét, hogy elveszítetted az első szeretetedet ez alatt a néhány évtized alatt, és hadd mondjam, hogy ilyenek vagyunk mi emberek. Hogy akármilyen jó szervezet sem tud jónak maradni, ahogyan telnek az évek, mert az ember mindent elront idővel. Mert ilyenek vagyunk a bűn miatti természetünk, a bűnös természetünk miatt. Ennek a gyülekezetnek a vezetője János. És Jánosnak mondja Jézus, az első szeretetedet elhagytad. És az első szeretetét elhagyta az efézusi gyülekezet. Ezért János, kezdj el újra udvarolni, és fogadd el az Isten udvarlását. Ez a szeretet, amely kifejezést használja itt Isten igéje, használja Jézus, ez a házas párok közötti szerelmet jelenti. Szenvedélyes, égő, izzó szerelmet és szeretetet. És azt mondja Jézus Jánosnak, mondd el a gyülekezetnek. Gyertek újra és fogadjátok el az én szerelmemet. Gyertek újra, és tapasztaljátok meg az én szeretetemet. A párterapeuták pontosan ezt mondják. Nem csak azoknak, akiknek valamilyen kátyúban van, vagy elakadásban van az ő házas életük, párkapcsolatuk, hanem azoknak is, akik élő kapcsolatban vannak egymással, élő szeretett kapcsolatban. Ápoljátok a kapcsolatot, ápoljátok egymással a szeretetet, áldozatokat hozzatok egymásért, hogy a szeretetnek a tűze az égjen, állandóan égjen nagyobb és nagyobb lánggal. Tegyétek úgy, holnap, mintha ma lenne. Ma tegyétek úgy, mintha még soha nem találkoztatok volna egymással. Árasszátok el egymást a szereteteknek a figyelmével, olyan figyelemmel, amivel először jöjjünk Istenhez, így, ezzel az udvarlási készséggel, ezzel az odaadással, ahogyan az elején tettük. Csodálkozzunk rá Istennek a szeretetére újból és újból. Azt mondja Jézus Jánosnak, kezd újra, ahányszor csak akarod Isten megismerését. Minél többször kezded el Istent megismerni, annál jobb, mert Isten lénye kikutathatatlan, Isten lénye mély és hatalmas. Nem tudjuk megfejteni Isten mélységeit, de ki tudjuk mutatni a mi szenvedélyes szeretetünkkel azt, hogy mennyire vágyunk arra, hogy teljes mértékben az ő befolyása alatt legyünk. Nagyon-nagyon izgalmas kaland Isten szépségébe belemerülni. Ellen White a Tapasztalatok és Látomások című könyvében, amikor ő is hasonlóképpen, mint János apostol, elragadtatásban volt, ez az első ilyen látomása volt neki. Megmutatta Isten azt az időszakot számára, amikor Jézus Krisztus visszatér erre a világra, és másodszor, és üdvözíti mindazokat, akik várták őt. És Isten városában ott lenni azt jelentette Ellen White-nak, hogy nem akart visszatérni még egy pillanatra sem erre a bolygóra, ahol a mindennapjait érte. Annyira szép volt, annyira csodálatos, annyira vágyakozott erre a helyre, hogy egyszerűen nem akart visszatérni a földre. Így ír arról, hogy amikor a szörnyűségekre gondolt, szörnyűségekről kellett volna beszélni, akkor nem jutott eszébe semmi igazán Isten jelenlétében, így ír róla. Mindjárt a fa alá léptünk, és helyet foglaltunk alatta, hogy a hely dicsőségét szemlélhessük. Majd Fitch és Stockman testvérek, akik Isten országának evangéliumot hirdették, de akiket Isten már előbb elszólított, hogy megmentse őket, hozzánk közeledtek, és élményeink felől kérdezősködtek, melyek az alatt történtek, amíg ők a sírban aludtak. Még egyszer mondom, ez egy látomás, egy elragadtatás. Akartuk volna elmondani nagyobb küzdelmeinket, de a bennünket körülvevő végtelen dicsőséghez, amely Istenből áradt, ehhez képest azok oly csekénynek látszottak, hogy képtelenek voltunk beszélni róluk, és csak azt kiáltottuk, halleluja, ó, mi könnyű elnyerni a mennyországot. Majd pengetni kezdtük aranyhárfáinkat úgy, hogy még az ég boltozata is visszhangzott tőle. Szeretném megragadni ebben a bizonytalanságban ezt a csodálatos valóságot és szép ajándékot, amit Isten nekünk akar adni. És szeretnék egy újszerű nézőpontot is hozzáadni ehhez a közös gondolkodáshoz. A vírus, hadd nevezem csak egyszerűen így a vírus, úgy vélem valamit visszaadott nekünk, ami észrevétlenül kicsúszott a kezünk közül. A bűn hatását nem dogmatikai kérdésektől való eltérésben tapasztaljuk leginkább, hanem a kapcsolatok összetöretezettségében. Ott érthető tetten. Házastársak, családok, gyermekek és szülők közötti kapcsolatok és barátok közötti kapcsolatoknak az összetöretezettségében. Most itt van a lehetőség helyreállítani ezeket a szeretett kapcsolatokat. Van lehetőség beszélgetésre, ölelésre, van lehetőség közös imádságra, közös étkezésekre, amik a rohanó hétköznapokban nem képezték életünk részét. És ne feledjétek, 28 nap elegendő ahhoz, hogy egy szokás beépüljön a gyakorlatunkba. 21 már eltelt belőle. Nem tudjuk még mennyi lesz, de ha több lesz, Isten, nézzünk így erre a helyzetre. Isten lehetőséget akar adni nekünk, hogy szeretett kapcsolatainkat helyreállítsunk. Leülhetünk a szeretteinkkel, és beszélgethetünk, akármilyen hosszan, csak úgy beszélgethetünk, mert jól esik beszélgetni. És lesz, és eljön az idő, amikor nagyon sok és mély dolgot tudunk elmondani egymásnak, amit ebben az őrült rohanásban nem tudtunk megtenni. Beszélgethetünk egymással, és ami ennél sokkal fontosabb ebben a békességben, tudunk így beszélgetni Istennel is ugyanígy. Jézus mondja, amint az Atya szeretett engem, én is úgy szeretlek titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Jézus arról beszél, hogy ezt a szeretetet, amelyet egyszer megtapasztaltunk, ami átalakította az életünket, amely újjátette elrontott kapcsolatainkat, építsük naponta újjá. Nem szégyen elbukni. Viszont nagy hiba nem oda menni és újra kezdeni. Gyertek, menjünk vissza az első szeretethez. Jöjjünk vissza Jézus Krisztushoz, és tapasztaljuk meg az ő mélységes szeretetét. Ne, gyertek, és ne kössünk kompromisszumot. Gyertek, égjünk együtt Istenért, ahogy a vele való kapcsolatunknak az elején. Égjünk mindig a megújuló szeretetnek, ennek az első szeretetnek a tüzében, ennek a lángjában. És dobjuk el a formalizmust, a rutint, amelyek megölik ezt az élő hitet. Ne feledjük, az új borhoz, új tömlő kell, új látás, naponta új és új, amelyet Isten szent lelke meg akar adni nekünk. És én hiszem azt, és szeretnék minden jelenlévőért imádkozni, hiszem azt, hogy Isten valami különlegeset akar adni nekünk ez alatt az időszak alatt. Vegyétek körületi szeretteiteket Isten szeretetével. Gyűjtsétek össze a családi asztalhoz, beszélgessetek, imádkozzatok, beszélgessünk és imádkozzunk együtt. És várjuk azt az áldást, amire maga Jézus Krisztus ígérte meg János apostolnak, hogy ő itt lesz, figyeli a mi lángunkat, és a pislogó gyertyabelet nem fogja kioltani, hanem újra föléleszti a tüzet. Nem, ami eredményünk az, hogyha nagy dolgokat érünk el az életben, és végképp nem a mi eredményünk az, hogyha Isten országának tagjai lehetünk, hanem Isten csodálatos szeretetének az eredménye. Imádkozzunk. Istenünk, megköszönjük a Te ígédet, hogy a Te igéd egy nem elvont tanulmány csupán, nem történelemkönyv, hanem olyan élő és hatóerő, amely képes megújítani emberi életeket. Istenünk, eléd hozzuk összetört kapcsolatainkat, régi barátságokat, olyan szeretett kapcsolatokat, amelyek kihűltek, és kérünk arra téged, hogy ebben a nyomorúságban, amelyben jelen pillanatban világunk van, ne legyőzöttek legyünk, hanem használjuk ki az alkalmas időt arra, hogy helyreállítsuk veled és az egymással való kapcsolatunkat. Dicsőítünk téged, mennyi atyánk, mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Uram, áldásodat kérem mindazokra, akik ma velem együtt tanulmányozták a Te ígédet. Jöjj minden családba, minden otthonba. Te adj békességet, a Te békességedet, amely képes arra, hogy akármilyen vihar dúl is körül, ami körülöttünk, ami szívünkben békesség maradjon. Amen.